A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy elhagytad a menny dicsőségét azért, hogy találkozz velünk, hogy megkeress, amikor elvesztünk, elgurultunk, és azért is magasztalunk, hogy nem féltetted magadat, lementél a szakadékba, bebújtál, Urunk, még a szekrény vagy az ágy alá is csak, hogy megkeresd, ami odagurult, és ezért dicsőítünk, magasztalunk, és köszönjük ezt neked, Uram, hogy semmi fáradtságot, fájdalmat nem kerültél el, csak hogy megmenthess minket. És kérünk, hogy ezt ragyogtass fel előttünk, hadd lássuk meg, milyen értékek vagyunk a te szemedben, mennyi mindent megteszel azért, hogy új életünk lehessen, és majd üdvösségre jussunk, és hadd válaszoljunk erre nyitott szívvel, és mindannak elfogadásával, amit te kínálsz. Köszönjük, Jézus, hogy most is az igén keresztül szólsz hozzánk, hiszen élő, drága kapcsolatba kerülhetünk veled. Te minden nap jössz, szólsz, tanítasz, vezetsz, mutatod nekünk az utat, és könyörülj, hogy mi valóban rád hallgassunk, hogy valóban a te szavad legyen az iránytű számunkra, és ne az, amit ez a világ áraszt reánk. Köszönjük, hogy most is szent lelkeddel, igéddel táplálod a mi lelkünket. Köszönjük, hogy imádságunkat is meghallgatod. Hadd éljük át a te közelséged, a te jelenléted. Mózes 4. könyve 24. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat. Tehát Mózes 4. könyve 24. fejezete és mind a 25 verset elolvassuk. Tehát Mózes 4. könyve 24. fejezet első verstől kezdve így szól Isten igéje. Amikor Bálám látta, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázslatokhoz, mint azelőtt, hanem a puszta felé fordította az arcát. Mikor azután fölemelte Bálám a szemét, látta Izraelt törzsenként sátorozni, és rászállt az Isten lelke. Akkor belekezdett példabeszédébe. Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata, annak szózata, aki hallja Isten beszédét, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a sátraid, ó Jákob, hajlékaid, ó Izrael! Mint hosszan húzódó völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr ültette aloék, mint cédrusfák a vizek mellett. Kicsordul a víz vödreiből, vetését bő víz öntözi. Királya nagyobb a Gágnál, és fölmagasztaltatik királysága. Isten hozta ki Egyiptomból, ereje olyan, mint a vadbivajé. Megemészti a pogányokat, az ő ellenségei csontjaikat megtöri és nyilaival átveri. Lehever, nyugszik, mint hím oroszlán és mint nőstény oroszlán. Ki kelti föl? Aki áld téged, áldott lesz, és aki átkoz téged, átkozott lesz. Ekkor fölgerjedt Bálák haragja Bálám ellen. Összecsapta kezét, és azt mondta Bálámnak, azért hívtalak téged, hogy átkozd meg ellenségeimet, és íme, igen megáldottad őket, így már harmadjára. Most azért menekülj a helyedre. Mondtam, hogy igen, megtisztellek, de íme, megfosztott téged az Úr a tisztességtől. Bálám azt mondta Báláknak, követeidnek is, akiket hozzám küldtél, nem megmondtam-e? Ha Bálák a házát ezüsttel és arannyal teleadná is nekem, az Úr beszédét nem hághatom át, hogy magamtól jót vagy rosszat cselekedjem. Amit az Úr szól, azt szólom. Most pedig íme elmegyek népemhez. Jöjj, hadd jelentsem ki még neked, mit fog cselekedni a nép a te népeddel a távoli jövőben. És így kezdte példabeszédét. Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű embernek a szózata. Annak szózata, aki hallja Isten beszédét és ismeri a magasságos tudományát, és aki látja a mindenhatótól kapott látomást. Leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, és összetöri Sét minden fiának koponyáját. Birtokba kerül Edom, és birtokba kerül Széír, az ő ellensége is. Izrael hatalmasan cselekszik. Jákobból uralkodó támad, és elveszi a városból azt, aki megmaradt. Amikor Amálékre nézett, így kezdte példabeszédét. Amálék első a nemzetek között, de végül mindenestől elvész. Amikor a kénaiakra nézett, így kezdte példabeszédét. Erős a te lakhelyed, és sziklára raktad fészkedet, mégis el fog pusztulni Káin, amikor fogságba visz Assúr. Megint példabeszédbe kezdett, s azt mondta, ó, kimarad még életben, amikor Isten véghez viszi ezt. Hajók jönnek Kittim partjairól, nyomorgatják Assúrt, nyomorgatják Ébert, míg mindenestől el nem vész az is. Azután fölkelt Bálám, és elment, hogy visszatérjen hazájába. Bálák is elment a maga útján. Folytatódik Bálámnak a története. Eddig láttuk, hogy Isten akarata ellenére elindult, hogy teljesítse Moáb királyának a kérését, hogy átkot mondjon Izraelre. De Isten nem mondott le róla, utána ment, és egy angyal megállította az úton. Igaz, hogy Bálám nem látta meg az angyalt, csak a szamara. Annyira elvakította őt mindaz, amit a király ígért, elvakította a világ. De végül szembesült Isten akaratával, és megtudta, hogy ha el is megy, de átkozni nem átkozhat. Nincs hatalma Izrael népe fölött, és csak azt mondhatja, amit Isten a szájába ad, és már kétszer áldást mondott. És hát ugye a királynak ez nem tetszett, hisz nem ezzel bízta meg, ő nem azt kérte, hogy áldást osszon, hogy erősítse meg Izrael népét, hanem inkább, hogy gyöngítse meg, hogy aztán ő legyőzhesse. Azonban Isten népét nem lehet gyöngíteni, nem lehet megátkozni, és ez egy jó üzenet számunkra is, hogy Istennek a népét a világ bármilyen módszereket is alkalmaz, nem tudja meggyöngíteni. Aki az Úr Jézushoz tartozik, az az ő közelében oltalomra talál. És az ő oltalma az olyan bizonyos, hogy oda nem tud oda férkőzni semmi, sőt, ugye azt olvassuk, hogy ki se mondhatta, nem tudott átkot mondani Bálám, csak áldást. Tehát nem, hogy elhangzik a átok, és Isten megőrzi, hanem nem is tud átkozni, mert Isten lelke átveszi az irányítást Bálám fölött. Tehát jó látni, hogy Istennek van hatalma arra, hogy az ő népét megoltalmazza, megsegítse, adott esetben elrejtse, vagy a rosszat jóra fordítsa. Ugye, ahogy Pál is fogalmaz, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ugye ezt sokszor szoktuk idézni, de itt az a kérdés, hogy szeretem-e Istent? Persze nem olyan érzelgősen, ahogy én gondolom, hanem úgy szeretem-e, hogy ő van az életem első helyén. Ugye valakit őszintén, tiszta szívből szeretni, az azt jelenti, hogy ő a legfontosabb nekem. És teljes figyelmemmel, erőmmel ő felé fordulok. Tehát ez nem annyi, hogy valakinek azt mondom, hogy szeretlek, hanem ez a szeretet meg is látszik a vele való kapcsolatban. És aki úgy szereti Istent, hogy az életében ő van az első helyen, az meg fogja tapasztalni azt, hogy még a rossz is javára lehet. Tehát ezt kell ugye végig gondolnom, hogy így szeretem-e én Istent. Ő-e az első? Az ő szavára figyelek-e? Mert ugye akit szeretek, annak odafigyelek a szavára. Akit szeretek, és mond nekem valamit, és kér tőlem valamit, azt megteszem. Ott nem nyafogok, hogy jaj, ha már megint. Hanem azért teszem, mert szeretem. És a szeretetből fakadó cselekvés, az nem kényszer. Na, megfizetitek? Hanem azért teszem, mert nekem a másik fontos, ott van a szívembe, ő van az első helyen. Tehát Izrael népe, mivel az Úr őt kiválasztotta, ezt tapasztalja meg, hogy a rossz is javára lesz, mert az átokból Isten áldást formál. Sőt, ki sem mondhatja Bálám az átkot. A 24. fejezetben pedig Bálám fölismeri, hogy Istennek tetszik, hogy megáldja Izraelt. Ez fontos, hogy észreveszi azt, hogy mi tetszik Istennek. Tehát nem arról van szó, hogy Bálám átkozni akart és kényszeredetten mond áldást, hanem észreveszi, hogy Istennek ez tetszik. Tehát tulajdonképpen elindul egy fejlődésben Bálám. És ez itt a kérdés, hogy én fejlődök-e? Formálódok-e? Alakulok-e? Eljutok-e oda, hogy fölismerem, hogy mi tetszik az Istennek? Vagy azt teszem, csak ami nekem tetszik. De az nem biztos, hogy Istennek is tetszik. Ja, tehát ez már egy fontos szempont, amikor valaki fölteszi a kérdést, igen, én ezt és ezt akarom csinálni, de ez tetszik az Istennek? Örömét leli benne? Vagy adott esetben nem tetszik, és akkor azt nem csinálom. Mert ugye általában az úgy van, ha valamiről fölismerem, hogy Istennek tetszik, akkor fölismerem azt, és mi nem tetszik neki. Mert ugye mit olvasunk? Tetszik Istennek, hogy megáldja Bálám Izrael. Tehát tetszik az, hogy áldást mond. De fölismeri, hogy a varázslás nem tetszik Istennek, és azt többé nem csinálja. Vagy legalábbis most itt a varázsláshoz nem nyúl. Eddig megszokta. Élete része volt. De meglátta, hogy Isten előtt az utálatos. Nem csinálhatom a varázslást. És elfordult tőle. Tehát az, hogy Istent szeretem, vagy tudom, mi az, ami tetszik neki, az azzal is jár, hogy amiről pedig tudom, hogy Istennek nem tetszik, attól elfordulok. Azt nem csinálom. Azt elhagyom. És a varázslás, a babona, az okkult dolgok, az nem Istennek a praktikája. Mert ezekkel az embereket befolyásolni lehet. És Isten soha nem kényszeríti ránk az akaratát, nem befolyásol, csak elénk tárja a lehetőséget. A mi felelősségünk, hogy hogyan döntünk. Természetesen dönthetek úgy, hogy nem kell Isten, és pokolra kerülök. De az az én döntésem. Az én döntésem. Akaratom ellenére nem fog üdvözíteni. Se engem, se mást, senkit. Tehát lényeges, hogy amit Isten kínál, meglássam, arra őszintén vágyakozzam, és azt mondjam, köszönöm, Uram, elfogadom, köszönöm, hogy engem is ki akarsz emelni nyomorúságból, rá akarsz állítani az életre vezető útra, és ezt elfogadom, mert ezt magamtól meg nem találom. És elfordult a varázslatoktól, és a puszta felé fordult arra, amerre Izrael népe is sátorozott. Ugye ez azt jelenti, hogy oda fordult Isten felé. Miért? Mert Izrael népe között volt a szent sátor, ami szimbolizálta Isten jelenlétét. Ugye Isten azt mondta, hogy ott a szent sátorban jelenek meg. Sőt, sokszor a szent sátort betakarta a felhő, ami Isten jelenlétét igazolta a nép előtt, hogy itt van velünk Isten. Látták a felhőt a sátor fölött, akkor tudták, Isten itt van velünk. Ez volt a bizonyossága. Tehát amikor, ugye mi történik, elfordul az okkult, varázsló dolgoktól, elfordul attól, amire Isten azt mondja, hogy bűn, és egyben odafordul Isten felé. Tehát ez a két dolog, ez összetartozik. Nem lehet anélkül Istenhez fordulni, hogy ne fordulnák el a régi szokásaimtól, bálványaimtól, beidegződéseimtől, szenvedélyeimtől, régi természetemtől. Nem? Tehát Istenhez fordulni az azt jelenti, hogy nemet mondok az eddigi életemre, a múltamra, a természetemre, mert mit is mond a természetünkről, Pál? Vagy Péter, hogy az atyáitoktól örökölt hiába való életmód. És ezt mindenki örökölte. De mi nagyon sokszor megjegyezzük, na, te erre hasonlítasz, te arra hasonlítasz. Nem. Mindenkinek ugyanaz az őse. Hiába való életmódot örököltünk. Mindegy, hogy apánk, öregapánk, öreganyánk, dédapánk, hiába való életmód. És Jézus azért jött, hogy ebből a hiába való életmódból, ebből az Isten nélküli természetből kiszabadítson. Mert amit az őseinktől öröklünk természetet, arra az a jellemző, hogy mindent akar, csak Istent nem. Azért van az, hogy mikor elindulunk az élet, úgy eszünkbe sincs az Isten. Ha meg azt esetleg olyan közegbe növünk föl, ahol senkitől nem hallunk Istentől, a természetünk eleve eltávolodik. Az van benne, minél messzebb, és úgy akarunk élni, hogy abba az Isten ne szóljon bele. Ez az alapemberi természet. Mindenkire hallgatunk, csak Istenre nem. Mert ugye az ördög megtévesztett, azt mondja, ide figyelj, nehogy az Istenre hallgass, te az neked rosszat akar. Mindenki jót akar neked, mindenki, csak az Isten nem. Ezt mondja a régi megtévesztett természetünk. Hát ugye ezt mondta Ádámnak, Évának is a kísért. Ne hallgass, nem úgy van, hogy az Isten ő rosszat akar neked. Nem akarja, hogy te Isten legyél. Fú, őre ne hallgass rám. Én akarom neked a jót. És onnantól kezdve elindultunk a lejtőn. Tehát nagyon fontos, hogy az életünkben egyszer megtörténjen ez, hogy odafordulok Isten felé. Régi felé. Hátat Istennek arccal, és figyelek arra, amit mond. És mit olvassunk? Rászállt az Isten lelke. Tehát itt még nagyon messze vagyunk Pünköstől. És Isten lelke már itt is munkálkodott, sőt, ugye a teremtéskor is azt olvassuk, ugye Isten lelke lebegett, ugye, a föld fölött, és itt is az Isten szent lelke veszi birtokba, ugye rászállt Bálámra, birtokba veszi őt, formája, alakítja, igazgatja, mert Isten lelke nélkül igazán nem tud az ember megváltozni. Tehát ezt a fordulást a Szentlélek Isten végezte el, és Bálámban, és ő engedte, hogy a lélek vezesse őt. És utána elkezd áldást mondani. Így olvassuk, hogy Bálámnak a megnyílt szemű embernek a szózata. A megnyílt szemű ember szózata. Mi ez? Hát eddig is látott, nem volt vak. Ugye ez azt jelenti, hogy van egy fizikai látás, meg van egy lelki látás. És lehet valakinek jó a fizikai látása, de a lelki látása lehet vak. Sőt, mindannyian úgy indulunk, hogy vak a lelki látásunk. Miért? Mert nem látjuk az Istent. Nem látjuk Istent. És ahhoz, hogy legyen ez a belső lelki látásunk, meg kell nyílni a lelki szemünknek. És ezt a lelki szemet a Szentlélek Isten az igé által, a Biblia olvasása által nyitja meg. Tehát Isten tudja megnyitni a lelki szemünket. És ha valaki nem érti a Bibliát, akkor az a baj, hogy még a lelki szemünk nem nyílt meg. De lehet kérni, Uram, hát nyisd meg a szemem, hogy lássak, hogy a Bibliában téged lássalak, annak, aki vagy. Nyisd meg a szemem, hogy a Jézusban fölismerjem az én megváltómat. Tehát ez az ember átéli, hogy megnyílt a lelki szeme, és lát. És mi történik? Kezdi hallani az Isten beszédét. Tehát kezdi hallani, hogy Isten szól hozzá. Tehát amikor megnyílik a lelki szemünk, akkor átéljük, hogy a Biblián keresztül megszólal az Isten. Hogy jó, nem egy régi szöveget olvasok. Nem olyan ez, mintha egy költőnek a művét venném kezembe, hanem átélem, hogy ezen a szövegen keresztül maga az élő Isten szól hozzám, a teremtőm, akitől kaptam az életet. De ez egy fantasztikus dolog, amikor valaki átéli, hogy az életének az ajándékozója megszólítja. Fiam, lehet, hogy azt mondja, mint Ádámnak. Hol vagy? Eltelt már ennyi év, meg évtized, hol vagy, gyermekem? Ha még mindig nem találkoztam veled, merre tekereksz? Hol bujkálsz? Mert én szeretlek, és szeretnélek megszólítani. És amikor megnyílik a szem, akkor meghalljuk, hogy az Úr szólít bennünket. És ugye, ha halljuk, akkor fogunk is válaszolni. Úgy, ahogy éppen tudunk, ahol éppen tartunk, az szerint lehet, hogy annyit segíts, lehet, hogy annyit, hogy Uram, bocsáss meg, mert nem tudtam, hogy mit teszek, vagy könyörülj rajtam, de elindul egy kommunikáció. Leborulva, de nyitott szemekkel látja Istennek a dolgait. Akinek megnyílik a szeme, aki hallja az Isten beszédét, az nem tud tovább állva maradni, az le fog borulni. Talán észre se veszi csak azt, hogy leborultam, mert fölismeri, tehát aki látja az Istennek, hallja az Istent, az fölismeri, hogy micsoda különbség. Az Isten, én meg vagyok egy porszem. És nagy megtiszteltetés, az Isten még nem söpört le. Még itt vagyok, még lehetőségem van, hogy megismerhetem őt, de nagy dolog. És egyszer csak térdeimen találom magam. Ha figyeljük az új szövetséget, nagyon sok ember úgy jön Jézushoz, hogy azonnal arcra borul előtte, és kifejezi, én ember vagyok. Véges, de te vagy az Isten. És Istenhez csak is így jöhet az ember. Amíg nem borulunk le, az azt jelenti, hogy mi tartjuk magunkat valakinek. Isten elé alázattal jöhetünk. Uram, nem vagyok én senki, csak egy nyomorult bűnös, aki a te kegyelmedre szorul. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen azt fogja hallani az Isten szavát, az ő beszédét, aki leborul előtte. Ugye, aki úgy áll oda, hogy én vagyok valaki, az nem fog hallani semmit. Csak az, aki leborul. Aki leborul, hogy Uram, igen, és bocsáss meg, hogy eddig ezt nem tettem meg. Ugye, mert leborulni a király előtt szoktak. És aki leborul, Az Úr Jézus előtt azt fejezi ki, te vagy az én királyom. Igen, és ez fontos, ez akkor is fontos, hogyha a mai ember az nem borul le. Legfőjebb boruljanak le előttem, hódoljanak meg, mert én vagyok a császár, meg a császárnő, de én nem borulok le. De a Biblia akkor is azt mondja, hogy aki Istenhez közeledik, bizony, az az első lépés, leborulok. Leborulok. Miért? Mert ő az Isten. Miben nyilvánul ez meg? Hát például abban, mi a különbség, ugye? Ú, mi nagy büszkék vagyunk. De a különbség az, hogy az Isten az életet ad. Az Isten mindig életet ad. Sőt, az elrontott életet is helyreállítja. Sőt, Jézusban azt láttuk, hogy a halottat kihozza a sírból. Sőt, maga Jézus is föltámadt. Na, mit tud az ember? A nagy büszke, nagy okos, nagy tudós ember. Mit tud? Dehogy nem. Mit tud? Megmondom. Kérem szépen, ide hozunk akár csak egy cserép virágot, amin gyönyörű, szépen ki van hajtva, és azt mondom, ott van, tessék, törjünk le egy virágot. Le tudjuk törni? Persze, hogy le. Ugye, tudunk mi. Letörtük. Vagy egy gajat le tudunk vágni a fáról? Persze, hogy le. De ha most azt mondjuk, ezt a virágot tessék visszarakni. Oda, honnan levágtuk. Vissza tudjuk tenni? Hát nem. Na, ez a különbség. Hogy az Isten nem pusztít, hanem helyre. Mi mit tudunk? Csak pusztítani. Tönkretenni. Elrontani, de azt már helyre nem tudjuk állítani. Életet tudunk el. Nem tudunk semmit, dehogy nem. Hány millió ember halt már meg a világháborúkban, meg előtte is? Hát azt mind mi tettük? Nem valami idegen lény jött ide. Azt az ember tette. De azokat az embereket, akiket elpusztítottunk, nem tudjuk visszahívni az életbe. Ez a különbség. És ez nagy különbség. És ezért, amikor az ember az Istent keresi, csak így keresheti. Uram, látod, én csak ezt tudom. Elrontani, tönkretenni, belemászni mások életébe, fölbojdítani akár egy házasságot, tönkretenni egy kapcsolatot, ezt tudom. De helyreállítani, azt csak te tudod. Ezért leborulok előtted, sőt, még a saját életünket is tönkre tudjuk tenni. De helyrehozni, hát hány ember van, aki rabjává válik valaminek, de nem tud önerőből kijönni belőle. És ezért nagyon fontos dolog az alázat. És ez az alázat a leborulásban nyilvánul meg. Uram, te vagy igen az Isten, neked nagy lehetőségeid vannak, az enyémek végesek, de ezért rád bízom magam. És ha rád bízom magam, a te kezedben jó helyen van az életem. Te meg tudsz oltalmazni. Úgy, ahogy aztán mondja ebben az áldásban Bálám, hogy Isten hogy fogja, ugye megoltalmazza az ő népét. Milyen csodálatos, hogy ugye Moáb királya azért hívja ezt a prófétát, hogy megátkoztassa Izraelt, vagyis megrontsa, tönkre tegye, aztán a király el tudja őket pusztítani, le tudja győzni, és el tudja pusztítani. És ez nem sikerül neki, mert Isten a Bálámot áldással ajándékozza meg. De mindez úgy történik, tehát Isten tulajdonképpen megoltalmazza az ő népét, Izraelt az átoktól, a pusztítástól. De hogy teszi Isten? Ezt most itt jó odafigyelni. Úgy kérem, hogy semmilyen segítséget nem vesz igénybe. Izrael nem is tud róla szinte. Nem kell, hogy... Tehát nem úgy oltalmazza meg, hogy hív nekik egy másik hadsereget. Nem úgy, hogy elküldi Mózes, szaladj már el Egyiptomba, hívd a fáraót. Nem is tudnak, hogy Isten egyedül megoltalmazza. Ugye? Ma is félünk. A járványtól. meg mindentől. Mit mond az ige? Hív, segíts! Megoltalmaz. Van hatalma. Vagy megszabadít, ha már elért a betegség, a nyomorúság. Mert van hatalma. És Isten ezt Krisztusban egyedül meg tudja tenni. Ez olyan nagyszerű látni, hogy elmondja a próféta, Isten hogyan oltalmazza meg, sőt megáldja a népet, hogy nagyobb lesz annál, aki el akarja pusztítani. Moab el akarja pusztítani, le akarja söpörni a térképről, és Isten nem csak megőrzi őket, hanem nagyobb néppé, országgá teszi, mint az, aki most meg akarta átkoztatni őket. Tehát Izrael megtapasztalja, hogy az Úr kezében biztonságban van az életük. És mi történik? Hát a király haragra gerjed Bálám ellen, összecsapta a kezét, hát nem ezért hívtalak ide. Nem ezért hívtalak ide, hogy átkozz meg. Na itt most látjuk azt is, hogy ugye ilyen a hatalom. Ha valaki nem teljesíti a kívánságát, haragra gerjed. Haragra gerjed. Hát én nem ezt vártam tőled. Nagy pénzeket ígértem, és te nem azt teszed, amit elvártam. De itt most azt kell mondani, hogy hát bátor volt ez a Bálám. Ő is azért indult el, mert a pénz vonzotta, megtette volna az átkot is, de amikor szembesül Isten hatalmával, most már meri vállalni a konfliktust a királlyal. Most már mer áldást mondani, mer a királlyal szembefordulni, mert az történik, szembefordul a királlyal. Mert Isten nagyobb, mint Moab királya. Ugye, igen, én nem engedelmeskedhetek neked, mert nálad egy nagyobb hatalom lépett be az életembe. Az Isten minden földi uralkodónál nagyobb. Sőt, Jézusról azt mondja az ige, hogy a királyok királya, az uralkodók ura. Jézus minden földi királynak, hatalomnak az ura, akkor is, ha az a hatalom őt nem ismeri el. Akkor is fölöttük van Jézus. Ugye, mit mondott Pilátusnak? Aki azzal hencegett a kivégzés előtt, hogy na mi van most, nekem nem válaszolsz? Hát nem tudod, kivel állsz szembe. Nekem hatalmam van arra, hogy megöljelek, meg arra is, hogy szabadon bocsássalak. És hogy felel Jézus? Semmi hatalmad nem lenne, ha onnan felülről, az atyától nem kaptad volna meg. Az atya adott engedélyt, hogy engem megfeszíthetsz. Ha nem volna az engedélye, semmit nem tehetnél. De tehát ezt látni kell, hogy Isten hatalma nagyobb minden földi hatalomnál, és Báláknak elmondja Bálám a próféta, hogy ő csak azt mondhatja most már, amit Isten ugye rábíz, és még hogy jelentsem ki neked, amit a jövőben fog cselekedni, Isten Izraellel a távoli jövőben. És tehát ez nagy dolog, hogy ugye szembefordul a királya, kialakul egy konfliktus, mert ez van, hogy aki Jézust vállalja, az nagyon sokszor a világgal konfliktusba kerül. Sőt, mi történik? Anyagi veszteség éri Bálámot. Mert amiért nem átkot mond, hanem áldást, a király nem adja neki azt a pénzt, amit ígért. Merjük mi vállalni a hátrányt, a kárt Jézusért? Vagy azt mond, jól van, de hát ekkora lehetőséget, na mégse lehet kihagyni, vagy azt mondom, azt teszem, amit az Isten kér tőlem, és nem ahhoz igazodom, amit elvárnak tőlem. Ez nem könnyű dolog, csak is azt tudja megtenni, akinek az életében az első helyen van az Úr. Ezután újra elmondja azt, amit Istentől kap, ugye leborulva, de nyitott szemekkel, És ezekkel a nyitott szemekkel olyat lát, ami keveseknek adatott meg. Isten föltárja előtte a távoli jövőt, és azt mondja, látom őt. Kit? Ki az, akit lát? A megváltót, a Krisztust. Az eljövetele előtt, a Krisztus eljövetele előtt, egy 1500-1600 évvel már látja Bálám. Mit jelent ez? Hogy Jézus élete nem akkor kezdődött, amikor Betlehembe megszületett. Jézus már ott volt Istennél, az ő világába, és tudatosan jött el ide, hogy elhozza Isten országát, igazságát annak, aki azt igényli, aki be akar abba az országba lépni. Tehát nagy dolog, látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból. És ez a csillag Jézus. A csillag Jézus, amit úgy is mondanak, ugye, a csillagot, hogy sztár. Ki a sztár? Hát Jézus. És ki lesz a sztár? Akinek a szívébe ott van Jézus. Akinek a szívét, a lényét betölti az Úr Jézus, az a sztár, az a csillag. És az a kérdés, csillag vagyok-e már? A csillag mit csinál? Világít, de hogyan? Visszaferi a napnak a fényét. A csillagnak a napból van a fénye, vagyis nem magamtól, hanem az Úr Jézustól kapom a fényemet, a világosságomat. És ha megvan, akkor az a feladat, hogy a csillag azt nem tartja meg, hanem továbbadja, világít mások számára. Isten azt akarja, hogy a mi életünk is így világítson mások számára, úgy, ahogy Pál mondja, hogy ragyogtok, mint csillagok ebben a gonosz és sötét világban. Ugye, még nagyon sokszor azt hisszük, hogy hú, de jó ez a világunk. És mit mond Pál? Sötét és gonosz. Ragyogtok, mint csillagok e sötét világban, vagy gonosz világban. És szükség van a csillagokra, hogy mutassák az utat, hiszen sok ember nem tudja, hogy merre menjen, mit csináljon, hogyan döntsön, de vajon a csillagok mutatnak-e utat? A csillag világít-e, vagy mi is eltűnünk úgy, mint a többi, mert nem fordítjuk figyelmünket Jézusra, és így nincs ugye fényünk, világosságunk, hát adja az Úr, hogy ilyen ragyogó csillagok életek lehessünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük mindazt, amit láthatunk Bálám életén keresztül. Rosszul indult az ő története, hiszen engedetlen volt, oda ment, ahova te nem akartad, hogy menjen, de mégis a te neved dicsőítetik, mert Uram, te a rosszat is jóra tudod fordítani, még az ő engedetlenségéből is jót hoztál, mert szent lelkeddel betöltötted, és már kitörölted belőle az átkot, áldást adtál a helyére. És ebből látjuk, hogy milyen csodálatosan tudott te a te népedet oltalmazni. És hadd merjük mi is rád bízni magunkat, hogy ne a környezetünkre, ne a világra nézzünk, csak egyedül rád. És aki ezt megteszi, az meg fogja tapasztalni, hogy saját erőfeszítés nélkül megoltalmazod, tovább segíted, megerősíted, és képessé teszed arra, hogy a neked való szolgálatot betöltse. Dicsérjük ezért a te nevedet. És olyan jó látni, Uram, hogy még ma is megnyitod a szemünket, hogy lássunk téged, hogy halljuk a te szavadat. De add ehhez azt az alázatot, hogy odaboruljunk eléd, hogy kimondjuk, hogy igen, te vagy az élő Isten, te vagy a király, és én csak egyszerű teremtmény vagyok, a te teremtményed. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Kérünk, így formáld és vezesd az életünket, könyörgünk a betegekért, adj nekik gyógyulást, adj nekik lelkilátást, mert ha a test nem is gyógyul meg adott esetben, de hadd gyógyuljon a lélek, hadd ismerjék föl, hogy te vagy a megváltó, és adj, Uram, minél többeknek új, szabad életet, hogy már a te akaratod szerint tudjon dönteni, és hogy csillagok lehessünk, hogy ragyoghassunk ennek a világnak fekete egén. Kérünk így egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban.